Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 196. számú dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 196. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet. Mondjatok dicséretet, keresztjének az Úr Istennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Foglaljuk el helyünket, és magasztaljuk Urunkat, Istenünket a 34. Zsoltárunk első három versének éneklésével. A 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet, és az ő szent dicséretét szájamban hordozom. Dicsekedvén áldja lelkem jó voltát az Úrnak, mit a szegények hallanak, és örülnek rajtam. Magasztaljuk végan az Úrnak áldott szent nevét, és véghetetlen kegyelmét, dicsérjük mindnyájan, mert midőn keresém, és kérém az én Uramat, meghallgatán nagy felszómat, és megtarta engem. Az Úr, akik néznek, tőle megvigasztaltatnak, soha hurcáik azoknak, meg nem szégyenülnek. A szegény kiállta, és meghallgatta az Isten, el nem hagyja énségében, de megszabadítá. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő, azaz hatodik úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek az ember megváltásával kapcsolatosak. Az elmúlt vasárnap arról hallottunk, hogy tökéletes közbenjáróra van szükség Isten és ember között az ember romlottsága miatt, és most erről szólnak ezek a kérdések, hogy tulajdonképpen ennek a tökéletes közbenjárónak milyennek is kell lennie. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Már pedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell a közbenjárónak egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot s az életet megszerezhesse, és visszaadhassa. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten, s egyszer s mind valóságos, igaz ember is? Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a patriarkák és proféták által hirdettetett, s az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Hallgassuk Isten igéjét, amint a Zsoltárok könyvének 147. fejezetéből szól hozzánk. A 147. Zsoltár első versétől ezeket találjuk megírva. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosakat, de porig alázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken, eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, mint a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét, de ha kibocsájtja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette ígéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Isten áldása legyen rajtunk, akik eljöttünk az ő házába, hogy üzenetét, igényét meghallgassuk. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk azért, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert abban a kegyelemben részesítettél és részesítesz, hogy megismerteted velünk a te törvényeidet. Köszönjük, hogy azok közé tartozhatunk, akik a te napodon ezt az órát a te házadban töltik, hitünk és reménységünk szerint a te társaságodban. Kérünk téged, ajándékozz meg bennünket jelenléteddel, nem mintha méltók volnánk erre, hanem kegyelmességedből és szeretetedből kérünk, amelyet megmutattál a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Jöjj közénk, szentelj meg bennünket, ragyogtassad a te világosságodat előttünk, hogy ebben a világosságban ne lepleződjön a mi életünk, minden visszássága, minden kettőssége, minden hitetlensége, minden nyomorúsága, de könyörülj meg rajtunk, hogy ebben a világosságban megláthassunk téged magadat, aki kegyelmet, bűnbocsánatot kínálsz nekünk, aki életet hoztál és hozol erre a földre. Hadd lássunk meg téged, aki egyenes ösvényeken szeretnél bennünket vezetni. Hadd lássunk meg téged, aki meg akarsz bennünket bátorítani, meg akarsz bennünket erősíteni minden körülmények között. Így hadd emeljük föl most rád a mi szemeinket, mindnyájan, akik itt vagyunk. Olyan sokféle helyről és olyan sokféle lelki állapotban állunk most a te színed előtt. Kérünk téged, különösen azokért, akik szomorúságból, gyászból jönnek, értetlenségükkel, kérdéseikkel, könyörüljél meg rajtuk és szólítsd meg őket, mert a te igéd igazság. De hadd jöjjünk eléd hálaadásunkkal, azért, mert megtartottál, azért, mert napjainkhoz napokat adtál, azért, mert megerősítesz és megbátorítasz. Különösképpen is hálát adunk neked együtt azzal a férfi testvérünkkel, aki 10 esztendővel ezelőtt szívműtéten esett át. Legyen tiéd a dicsőség és a hálaadás az napokért, a hónapokért, az évekért, és hadd kérjünk arra, hogy állj mellette ezután is. Őrizd meg őt, és adjál az ő szívébe hitat, és feléd való igaz bizalmat. Köszönjük, Urunk, hogy te sokkal jobban ismered a mi életünket, mint ahogy azt mi ki tudnánk beszélni a te színed előtt. Ezért kérünk téged mindnyájan, egy szívvel, egy lélekkel, jöjj és légy itt közöttünk, szólj hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 154. számú dicséretünket énekeljük. A 154. számú dicséretünk a 370. számú dicséretünk dallamára énekelendő. Így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található Mózes 5. könyvének 34. fejezetében a 9. versben, valamint Józsué könyvének 1. fejezetében az 1. 9. versben. Ezeket találjuk itt megírva. Józsué, Nún fia pedig, megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes ráhelyezte a kezét. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj el, kelj át a Jordánon te, és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Kedves testvérek, amikor Józsué könyvét olvassuk a napokban, akkor az Ószövetség egyik legérdekesebb történetének a képe bontakozik ki előttünk, annak az új honfoglalásnak a története, amellyel a zsidók a nekik ígért, az Ábrahámnak ígért Kánaán földjét, az egyiptomi szabadulás és a 40 éves pusztai vándorlás után újra elfoglalják. Csodálatos napjai voltak ezek Izrael történetének, és ahogy látjuk is ezekben a történetekben, ahhoz, hogy a dolgok szépen Isten rendjének és ígéretének megfelelően történjenek, szükség volt olyan vezetőkre, amely vezetők Istent, aki az ígéretet tette, aki népét a pusztában vezette, tisztította, akik ezt az Istent komolyan veszik, és szavának feltétel nélkül engedelmeskednek. Később Izrael történetében azt látjuk, hogy amikor Izrael vezetői Istentől elhajlottak, az mindig hatással volt az általuk vezetett népre is, és ahogyan a királyok, vagy a népvezetői, a bírák, egyéb vezetők elhajlottak Istentől, sokszor a nép is úgy hagyta el Istenét, és különböző bálványimádásokba, istentelenségekbe keveredett. Ez a mostani történet Józsué szolgálatba állásának a kezdetéről szól, és arról tájékoztat bennünket, hogy maga Isten hogyan bátorítja Józsuét ebben a szolgálatban. Ez a kérdés természetesen ma is aktuális, milyen a jó vezető, milyen a jó vezetés. És talán mielőtt hátradőlnénk azt gondolván, hogy ez a gyülekezet néhány tagjának szól csak, akik esetleg cégeket irányítanak, vagy egyéb dolgokat vezetnek nagy felelősséggel felruházva, azt gondolom, hogy jó, ha mindannyian elgondolkozunk azon, hogy mi a magunk helyén, a magunk környezetében tulajdonképpen mindannyian vezetők vagyunk. És amíg élünk, jellemez bennünket az, hogy szeretnénk másokat vezetni. Gondoljuk csak meg, hogy az elmúlt héten hányfajta tanácsot adtunk más embereknek, ilyen-olyan okokból, hányszor igyekeztünk unokáinkat, gyermekeinket meggyőzni arról, ami a szívünkben, lelkünkben van, mert úgy érezzük, hogy vezetnünk kell őket. Szinte mindannyiunkat jellemez az erre való vágyakozás is, hogy mi vezetők szeretnénk lenni. Ha nincs, akit vezessünk, akkor vezetjük a háztartásunkat, vagy vezetjük a saját életünket, építgetjük a saját életünket. Tehát mindannyiunkhoz szól ez az ige, akik akár vezetünk, akár vezetettek vagyunk, akár pedig, és hadd legyen egy ilyen kitekintésünk is ezen a mai napon, akár pedig vezetőket választunk. Mert lehetőségünk van az állami rendben vezetőket választanunk, és bizony azt gondolom, hogy ebben az időben mindenki jól konstatálhatja azt is, hogy a döntéseink, amelyeket meghoztunk, jó döntések voltak, vagy nem jó döntések voltak. És mielőtt még felületesen úgy gondolkoznánk a jövőről, hogy hát ha most valamit elrontottunk, akkor az lesz a jó, ha legközelebb majd a másik oldalra szavazunk, akkor jó, hogyha előtte elgondolkozunk azon, hogy milyen is a bibliai értelembe vett vezetés, hogyan is néz ki a bibliai értelemben jó vezető. És ezek a normák kell, hogy szabályozzák a mi döntéseinket, nem csak akkor, amikor mások felől döntünk, hanem akkor is, amikor mi magunk, családapák, családfenntartók, háztartásvezetők, nevelők, oktatók, esetleg munkáltatók vagyunk. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk mindezekkel a kérdésekkel, hogyan lehet ezt bölcsen végezni, hogyan lehet bölcs döntéseket hozni. Azt olvassuk Józsuéról, kedves testvérek, hogy Józsué mielőtt elvállalta volna ezt a szolgálatot, mielőtt odaállt volna a nép élére, megtelt bölcs lélekkel. Hát mit is jelent az, hogy Józsué megtelt bölcs lélekkel? Azt mondja a Szentírás nekünk a bölcsességről, hogy a bölcsesség egy különös dolog az ember életében. Volt már erről szó itt közöttünk, de nem lehet róla elégszer beszélni, hogy a bölcsesség, a Szentírás több helyen is megerősíti ezt, elválaszthatatlan itt a földön Istentől. Az a bölcsesség, amiről itt beszél a Szentírás, hogy tudnélik Józsué megtelt bölcsességgel, az nem azt jelentette, hogy Józsué megtelt olyan emberi tapasztalatokkal, hogy tudta mondjuk azt, hogy a kés, villa, olló a gyerek kezébe nem való. Ez is egyfajta bölcsesség, amihez hozzá lehet jutni a tapasztalatokból. És ezzel a bölcsességgel is jól lehet élni. Egy fontos bölcsesség, de talán itt a Biblia nem erről a bölcsességről beszél, hanem egy másfajta bölcsességről, amelyről a példabeszédek könyve 9. fejezetében a 10. vers így tesz bizonyságot, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A Szentírás szerint az emberi bölcsesség, amelyről itt szó van, ott kezdődik az ember életébe, amikor Isten bekerül a képbe. Amikor Isten bekerül a képbe. A legtöbb ember úgy akar életbölcsességre jutni, hogy az Istent ki akarja hagyni az életéből. És az Istennel nem akar számolni, mert fölöslegesnek tartja az Istent. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a gyermekek, fiatalok nem lehetnek bölcsek, mert őnekik még nincs olyan élettapasztalatuk, hogy bölcsek lehessenek. De mit mond a Biblia? A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcs ember mindenek előtt arról ismerszik, hogy Isten ott van a szívébe, életébe, nem is akárhogyan, hanem azt mondja a Szentírásban Jézus Krisztus az evangélium egy hasonlatában, úgy van ott Isten a bölcsember életében, hogy maga Isten az ember életének az alapja. Az alapja. Nem csak egy képe van a bölcs embernek Istenről, a szobája falán. Nem csak egy házi áldás van kifüggesztve a konyhájában. Nem csak egy ige van fölírva az ágya fölé, hanem a bölcs ember Istenre építi az életét. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És talán érthetjük és láthatjuk azt, hogy ebben az értelemben lehet egy gyermek, egy fiatal is bölcs, aki meri Istenre, az Úrra építeni és alapozni az életét. Talán mi is sokkal bölcsebbek lettünk volna, ha életünk ifjúságában, vagy derekán választottuk volna az Urat alapul. Tekintsünk csak vissza az életünkre, hogy mennyi bölcstelenség volt mindabban, amit cselekedtünk. Mennyi bölcstelenség volt abban, ami döntéseket hoztunk, mert emberi okosságra építettünk, tapasztalatra, nem pedig az Úrnak félelmére. Nem az Úr ígéreteire alapoztunk, nem az Úr kijelentéseire alapoztunk, és ezek szerint nem juthattunk igaz bölcsességhez, és az igaz bölcsességgel együtt járó tiszta, boldog élethez. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy a bölcsesség ellentétje a bolondság. És hogy ki a bolond, azt is meghatározza nekünk a Szentírás. Nem az az ember bolond, akit intézetbe zárnak. Főként akkor nem, ha egy országban már nincs is olyan intézet, ahova be lehetne zárni. Az a bolond ember a Szentírás szerint, Zsoltárok könyve 14.1, 53.2, meg még sorolhatnám, mert többször kijelenti ezt a Szentírás. A bolond azt gondolja magában, nincs Isten. A Biblia azt mondja, a bolondság az, amikor az ember Istenre nem számol. És úgy gondolkozik Istenről, hogy ő nincs, nem létezik. És itt is szeretném azt aláhúzni, hogy sokszor annak ellenére, hogy Isten formálisan jelen van az életünkben, járhatunk akár úgy is Isten tiszteletre, vagy olvashatunk időnként úgy is Bibliát, hogy mellette bolondok vagyunk, mert nem számolunk Istennel. Nagy kérdés az, testvérek, hogy ami elhangzik itt alkalomról alkalomra, amit megértünk, az beépül-e az életünkbe? Szeretjük-e az Urat jobban, mint az elmúlt vasárnap? Akarunk-e jobban az ő tanítványai, követői lenni, mint az elmúlt hónapban? Akarunk-e még inkább hozzá tartozni, róla többet tudni? Mert a bölcsember Istenre építi az életét. A bölcstelen ember pedig nem számol Istennel. Lehet, hogy ott van Isten az élete körül, de soha nem választja Istent élete alapjának. Józsué megtelt bölcs lélekkel, ez azt jelenti, hogy elkötelezte magát Isten akaratának a teljesítésére. Elkötelezte magát arra, hogy annak az Istennek fog szolgálni, akinek szolgált az ő szeretett elődje Mózes. Elkötelezte magát arra, hogy úgy fog Istennek szolgálni, ahogyan látta ezt Mózestől, vagy talán még inkább odaszánja magát az Istennel való közösségre. Ezt érti a Szentírás az alatt, hogy megtelt bölcs lélekkel. Jó vezetővé úgy válhat az ember, hogyha megtelik az élete Isten félelemmel. Azt olvassuk másodszor, hogy Isten azért is, mert Józsué elkötelezte magát mellette, megbátorította Józsuét. Nem csak egy egyoldalú dolog volt ez, hogy Józsué odaszánja magát arra, hogy Isten, én veled és rád építve akarom vezetni ezt a népet, hanem maga Isten is válaszolt Józsuénak. azaz kontaktus, párbeszéd alakult ki közöttük. És nézzük meg, hogy Isten mit mond el Józsuénak. Háromszor erősíti meg Józsuét a 6., 7. és 9. versben Isten aképpen, hogy legyél erős és bátor az Isten akaratának véghezvitelére. Legyél erős és bátor. Isten az utolsó alkalommal ezt már parancsolja Mózesnek. Legyél erős és bátor mindannak a megcselekvésére, amire elhatároztad magadat. Testvérek, Isten mindazoknak, akik kiszolgáltatják magukat neki, és elkötelezik magukat az Úr félelmére, erőt és bátorságot ígér, és arra indít bennünket, hogy ne térjünk le arról az útról, amelyen elindultunk, amelyre ráléptünk. Legyél erős és bátor. Miért van erre szükség? Azért, testvérek, mert az ember nem erős és nem is bátor. Az ember nem erős és nem is bátor. Ha Isten nélkül akarunk az Isten tetszésére élni, akkor az emberről előbb-utóbb kiderül, hogy nincs ehhez sem ereje, sem pedig bátorsága. Hogy jól értsék a testvérek, a vallásos emberről beszélek. Arról az emberről, aki ott van Isten közelében, de amely ember és amely lélek a veszedelmek láttán elveszti az erejét és elveszti a bátorságát. Sok mindent el lehet mondani az elmúlt időszakok magyar egyházi életéről, de az egyházban minden szinten, gyülekezeti tagoktól presbiterekig, lelkészekig, püspökökig ott voltak az erőtelen és bátor emberek, vagy bátortalan emberek, akikről kiderült az, hogy igazából nincsen erejük és bátorságuk Isten akaratának a véghezvitelére, talán pontosan azért, mert el sem döntötték a szívükben Isten félelmét és az Istennek való engedelmességet. Testvérek, nagyon sok templomot azért kellett becsukni, mert elfogyott belőle a gyülekezet. Lehet arról beszélni, hogy ilyen volt a lelkész, vagy olyan volt az egyház, de talán jó, ha alázattal arra is gondolunk, hogy az erő és a bátorság hiányzott igen sokakból. Mert nem voltak Istennel igazi szívbéli kapcsolatban, hogy az Isten megerősíthette és megbátoríthatta volna őket arra, vigyétek véghez az én tiszteletemet. Vállaljátok, vigyétek véghez. Akiknek Isten erőt és bátorságot adott a nehéz időszakokban is, azok adjanak hálát Istennek. Akik pedig visszanézve azt látják, hogy bátortalanok voltak, vallják meg őszintén Isten előtt azt, hogy nem mertünk benned bízni. Nem építettünk igazán rád. Arra is kíváncsi volnék, hogyha ma újra elkezdődne az, ami elkezdődött 40-50 évvel ezelőtt, hányunknak lenne ereje és bátorsága a maradásra. Nem kívánom ezeket az időket egyikünknek sem, de egészen biztos vagyok benne, hogy talán sokan bátortalanodnánk el, és sokan vesztenénk el az erőnket. Miért? Mert nincs ott a szívünkben az az elkötelezés Isten felé, amelyben az Úr megerősíthetne bennünket. Józsué szívében ott volt egy világos döntés, és az Úr azt mondta neki, ebben a döntésedben bennem legyél erős, és legyél bátor. Nem önbizalomra szólította itt föl Isten Józsuét. Nem azt mondta, hogy olyan belevaló gyerek vagy te, Józsué, hogy meg tudod csinálni. Mert mi így szoktuk magunkat bátorítani. Meg tudod csinálni? Nem tudunk megcsinálni semmit. Főleg az Istennel való kapcsolatunk területén. Nem vagyunk rá elég erősek és bátrak. Ez a légy erős és bátor, amit Isten parancsba ad Józsuének, arról szól, hogy bízzál bennem, Józsué. A te erőd és bátorságod ne önmagadban legyen, hanem nézzél rám. Nézzél rám, akinél ott van minden erő és minden hatalom, és bátorodjék meg a te szíved, amikor rám nézel. Mert én megőrizlek és megtartalak téged. Azoknak az embereknek, akik bölcsen az Úr félelmére elhatározzák magukat, Isten ma is ezt parancsolja. Legyél erős és bátor bennem. És azért parancsolja, mert nem vagyunk ilyenek. Nektek is és nekem is parancsolja az Isten. Hogy amikor eliszkolnánk, amikor azt gondolnánk, hogy itt az Isten se segíthet, amikor hátralépnénk, amikor széttesszük a kezünket, hogy itt már nincs tovább, akkor Isten azt parancsolja, nézz rá. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Én az Úr vagyok, a te teremtőd, a te alkotód. És ne rettegjél, ne hátráljál meg, hanem legyél erős és bátor mindannak a véghezvitelére, amire elkötelezted magad. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy egy szívvel, egy lélekkel tanuljunk meg Istenben bízni erősen és bátor szívvel. És ha azt látjuk, hogy valaki bátortalan közöttünk az Isten dolgainak véghez vitelére, akkor az ítélkezés helyett legyünk készek odaállni mellé és bátorítani őt. Legyünk készek Isten parancsát közvetíteni felé. Legyél erős és bátor az Isten dolgainak a véghez vitelére. Szükségünk van erre mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert sokféle kétséges helyzetbe keveredünk, amikor vagy vállaljuk az Isten akaratát, és ezzel együtt talán a kivetést is, a megvetést, vagy beadjuk a derekunkat, és belesimulunk ennek a világnak az áradatába, és onnantól kezdve a mi életünk nem az Úrról szól, nem az Úrnak félelméről, hanem a magunk bőrének a mentéséről. Mit használ az embernek az, ha az egész világot megnyeri is, de szívében kárt vall? Testvérek, nekünk keresztényeknek nem az a dolgunk, hogy a világot megnyerjük. Nekünk az a dolgunk, hogy az Isten mellett való elkötelezésünkbe ne valljunk szégyent. Ne valljunk szégyent. Légy erős és bátor Isten akaratának véghezvitelére. Hadd hirdessem ezt nektek ma is, amikor a Biblia világa egyre távolabb kerül tőlünk, és egyre nehezebbé, egyre kivitelezhetetlenebbé válik az életünkben az, hogy az Isten akaratát megcselekedjük, hogy az ő benne való hitben éljük meg a napjainkat, legyetek erősek és bátrak, legyünk erősek és bátrak Isten akaratának a véghezvitelére. Életünk minden területén. Harmadszor azt látjuk, hogy Józsué életében nem csak egy olyan kiszolgáltatás kezdődik el, hogy kiadja magát Istennek, nem csak egy olyan erősítés és bátorítás történik, amelyel Isten őt megerősíti, megbátorítja a szolgálatára, hanem Isten arra is szólítja Józsuét, hogy kötelezze el magát a törvény mellett. Kaptál valamit, Józsué, a te atyáidtól, ahonnan engem megismerhetsz. Azt mondja Isten Józsuénak, olvasd ezt éjjel és nappal, tanulmányozd és tartsd meg. Gondolhatnánk, hogy Isten itt valami vallásos cselekedetre akarja Józsuét buzdítani. Olvassa az iratokat, a tekercseket, tanulmányozza azokat és tartsa meg, magyarán szóval legyen engedelmes hűbérese az ő urának. De amikor Isten arra indítja Józsuét, hogy olvasson, tanulmányozzon és tartsa meg mindazt, amit Mózestől örökölt a törvényben, akkor elsősorban azért teszi ezt, és azért mondja ezt Józsuénak, mert Józsué onnan fogja Istent egyre jobban megismerni. Onnan. Abból a törvényből és abból a kijelentésből, amelyet Isten Mózesnek adott. Azt olvasjuk Mózes 5. könyvének a végén, hogy Mózes után nem támadt többé hozzá hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Már Józsué sem tartozott azok közé, a próféták és vezetők közé, akikkel az Úr szemtől szembe érintkezett volna. Hogyan volt ő mégis kapcsolatban Istennel? Hogyan szerezhetett Istenről tudomást, képet? Úgy, hogy olvassa, tanulmányozza, és igyekszik megtartani mindazt, amit az Úr az ő törvényében kijelentett. Kedves testvérek, a Biblia olvasási gyakorlatunkra akar itt most Isten egy kicsit rávilágítani. Méghozzá azon a módon, hogy olvassuk-e, tanulmányozzuk-e, és kézzel vagyunk-e megtartani azt, amit ő az igéjében kijelentett. Sokszor úgy érzem, hogy mi a Bibliát azért szoktuk csak olvasni, mert magunkat akarjuk abból megismerni. Máskor azért olvasjuk, mert valami titokzatos választ várunk Istenről bizonyos ügyeinkre, de a legkevésbé szoktuk azért olvasni, és a legkevésbé szoktuk azért tanulmányozni, hogy a kijelentésből magát, Istent megismerjük. El se tudjuk úgy képzelni a csendességeinket, a Biblia olvasásunkat, hogy abban az első helyen nem mi állnánk. Nézzék csak meg a testvérek, és hadd buzdítsak mindenkit, hogy az elkövetkezendő héten, akár a magunk csendességében gondolkozzunk ezen, hogy mi mindent szoktunk mi az Úrral megbeszélni. Amiről az Úrral beszélgetünk, és amire a választ várjuk, az mind rólunk szól, testvérek. Mind rólunk szól. Baj ez? Nem baj, mert az Úr arra is felszabadít bennünket, hogy tárjuk föl előtte a mi szívünket és kérésünket. De ezt mindig annak fényébe teszi, hogy az ember olvassa és tanulmányozza a kijelentést azért, hogy megismerje belőle az ő Urát. Sok kérésünk talán el sem hangozna Isten felé, ha ismernénk az Urat. Talán el sem hangozna Isten felé, mert tudnánk, hogy abszurditás. Mert megértenénk azt a Szentírásból, hogy Istennek ahhoz, amiért mi könyörgünk őhozzá, semmi köze nincsen. De nem ismerjük az Urat, mert nem így olvassuk és nem így tanulmányozzuk az írást, és ezért sokszor úgy állunk ott Isten előtt, mint azok a nagyon-nagyon tudatlan emberek, akiknek talán már régen máshol kellene tartania, de még a nevüket sem tudják leírni. Hadd bátorítsalak benneteket a Biblia ismerésére, megismerésére, azon a módon, amelyben az ember Istent akarja megismerni a Szentírásból. Azt az Istent, aki a kijelentést adta. Nagyon érdekes az új fordítás, ahogy fordítja ezt, azt mondja Józsuénak, tanulmányozd. Nem csak azt mondja, olvasd el, csukd be és menj a dolgodra, hanem azt mondja Isten Józsuénak, hogy tanulmányozd. Ez azt jelenti, hogy fektessél bele időt, energiát. Mondhatná Józsué, Uram, egy jó vezetőnek erre nincs ideje. De Józsué nem mondja. Rá volt bízva egy olyan feladat, amelyben egy népet, egy másik nép, illetve több nép által lakott földre be kellett vezetnie. És az Isten azt mondja neki, hogy erre, az én kijelentésemnek az olvasására, tanulmányozására legyen időd. Azért legyen időd, mert így leszel boldog, és így lesznek boldogok azok is, akiket rád bíztam. Mire van időd? Mire van energiád? Mire van vágyakozásod? Akarjuk-e a Bibliát tanulmányozni, testvérek? Kicsit összefüggéseibe, megvizsgálni, megérteni? Hajlandóak vagyunk-e ehhez olvasni? Sokan azt mondják, ez nem szükséges dolog. Elég olvasni a napi szakaszokat, amit egy bibliaolvasó vezérvonal kijelöl, aztán kész. Elégnek elégséges lehet, nem erről van szó, de azt mondja az Úr Józsuének, tanulmányozd, és amit megértettél, azt tartsd meg. Hogyan vált Józsuéból jó vezető? Úgy vált belőle jó vezető, hogy elkötelezte magát az Úr személye mellett, szívébe vette az Úr biztatását, légy erős és bátor, és azután odaszánta magát mindarra, amit Isten neki megparancsolt. Az Isten egyre jobban és egyre mélyebben való megismerésére. Hogyan lehetünk jó vezetőkké? Családjainkban, munkahelyeinken, szeretteink között? Sehogyan máshogyan ma sem, testvérek, csak úgy, hogyha ezt a mennyei bölcsességgel tesszük, azzal az elkötelezéssel, amelyel elkötelezzük magunkat Isten félelmére. Sehogyan máshogyan nem lehetünk jó vezetők a környezetünkbe, csak úgy, hogyha megerősödünk és megbátorodunk az Isten akaratának vékezvitelére, és sehogyan máshogyan nem szakadhat áldás eső ránk, csak úgy, hogyha végre olvassuk, tanulmányozzuk és megtartjuk mindazt, amit Isten az ő igéjében számunkra önmagáról kijelentett. Nincs máshogy áldás, nincs máshogy boldogság, és nincs máshogy nyugodalom. Nézzünk szét otthonainkban, családjainkban, unokáink között, ilyen vezetők vagyunk-e? Ilyen elkötelezettjei vagyunk-e Istennek? És ezért sugározzuk-e azt a boldogságot, amelyet Józsué hozott az ő népe közé? Tudjuk-e motiválni azokat, akik ránk bízattak? Vagyunk-e mi magunk Istentől motivált emberek, akik tudnak másokat is motiválni? És mikor döntéseket hozunk, mert döntéseket hozhatunk arról, hogy kik vezessenek bennünket, testvérek, óvjon meg Isten bennünket, mindannyiunkat attól, akik keresztjének valljuk magunkat, hogy olyan személyeket válasszunk magunk fölé vezetőknek, akik a Biblia szerint bolondok, mert nem kell nekik az Isten. Learadta ennek a népnek, ez a nép learadta ennek a döntésnek sokszorosan is a gyümölcseit. Keserű, savanyú. Azok is eszik, akik nem úgy gondolkoztak. Isten ma tanít bennünket, bátorít bennünket arra, hogy legyenek mennyei, bibliai szempontjaink minden döntésünkben, és amikor döntést hozunk, akkor merjük mindazt vállalni, amit az ő igéjéből megértettünk, mert így származik a mi életünkben boldogság, nyugalom és Isten áldása. Legyen ebben nekünk segítségül. Amen. Testvérek, énekeljünk a 359. számú dicséretünk harmadik versét, énekeljük most a 359. számú dicséretünk harmadik verse, így kezdődik, mivel te utat nyitottál.
Mivel te utat nyitottál, és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segítsd igyekezetünket, vondd szívünket te magad után, hogy ha te akaratodnak, s nyomdokodnak járhassunk útján.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked azt, hogy életeddel itt a földön példáztad is mindazt, amit Józsué életén keresztül nekünk tanítasz. Köszönjük, hogy jó vezetője és előjárója voltál mindazoknak, akik néked adattak, és hogy te most is jó vezetőnk és előjárónk, igaz közben járunk vagy az Atya jobbján. Köszönjük neked, hogy most tanítasz bennünket olyan kérdésben, amely mindannyiunkat érint. Segíts, hogy megszívlelhessük a te tanításodat, és mivel megnyitod igét gazdag tárházát előttünk, hadd merítsünk a te kincseidből, a te javaidból, és abból a tudásból, értelemből, amelyet te kínálsz nekünk. Segíts meg bennünket, hogy mindazokon a helyeken, ahol vezetünk, hadd legyünk olyan vezetőkké, amilyenekké teremtettél, és amilyenekké tenni szeretnél bennünket. Hadd legyünk elkötelezettjeid, hadd legyünk ismerői a te személyednek, és adjad, hogy a mi szívünkben ne legyen félelem és bátortalanság, hanem hadd legyünk erősek és bátrak te benned, mindenható mennyei atyánk, szerető Úr Jézus Krisztusunk. Köszönjük neked, hogy meg tudsz bennünket minden körülmények között erősíteni. Így maradjál velünk és oltalmazzál bennünket. Kérünk különösképpen azokért, akik döntések előtt állnak, olyan döntések előtt, amelyek másokra is elhatnak. Emlékezzél meg róluk, és győzd meg őket, hogy a neked való engedelmesség hoz boldogságot és örömet. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, akik sokszor bátortalanok vagyunk, és nem merünk téged vállalni. Emlékezzél meg rólunk, hogy megbátorodjék a mi szívünk, és ne féljünk ebben a világban téged Urunknak, Istenünknek vallani, és te neked engedelmes életet élni. Légy segítségű nekünk, Urunk, adjál igaz hitet és bátorságot a mi szívünkbe, és vedd el onnan a félelmet. Köszönjük te neked, hogy nálad van a bocsánat, mindarra, amit elrontottunk, nálad van a megoldás a sokféle boldogtalanságunkra, rossz döntéseink következményeire. Taníts ezért tehát arra is bennünket, hogy hozzád jöjjünk hamarsággal, megvalva előtted minden hitetlenségünket, minden bűnünket, minden önfejűségünket, mindazt, amelyben nem vettünk téged figyelembe. És arra is kérünk téged, hogy szabadíts ki bennünket a formaságokból, hogy ne csak formálisan tartozzunk te hozzád, hanem a szívünkben igaz elhatározás születhessen, hogy a tieid akarunk lenni. Légy nékünk ebben segítségül, őrizést tarts meg bennünket, és így emlékezzél meg a mi népünkről és országunkról. Hadd legyünk elöljárók azok között, akik között élünk. Elöljárók a hitben, a neked való engedelmességben. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeti alkalmaink a jövő héten a megszokott rendben lesznek megtartva. Hirdetem, hogy csütörtökön délelőtt 9:30-kor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozó házban. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten hétfőn 13 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben utolsó földi útjára kísértük Szabó Sándor 65 esztendőt élt atyánk fiát. itt marad hozzátartozóira, szeretteire. Isten vigasztaló kegyelmét és áldását kérjük. Egyúttal szeretettel hívogatjuk és várjuk őket ide, ebbe a gyülekezeti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban még mindig megtekinthető a Biblia éve kapcsán rendezett kiállítás. Voltak már néhányan, akik meglátogatták ezt a kiállítást a gyülekezetünkből. Szeretnénk egy újabb lehetőséget adni a testvéreknek. Február 14-én, azaz a reánk következő szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel a főbejáratnál Elbe István presbiter testvérünk várná azokat, akik ezt a kiállítást szívesen megtekintenék az ő idegenvezetőjével. Az a kérésünk a testvérek felé, hogy akik szeretnének elmenni most szombaton délelőtt 10 órára az Országos Széchenyi Könyvtárba, erre a Biblia kiállításra, azok jelezzék ezt az igényüket Elbe István testvérünk felé. Ha 10 főnél nagyobb csoport áll össze, akkor a belépő 300 forint, tehát nem csap földhöz talán senkit közülünk. Elbe István testvérünk ott hátul lesz a kiáratnál, egy szemüveges fiatalember, aki esetleg nem ismerné. Gyere István, már egy pillanatra lépjél be ott az ajtón, csak azoknak, akik nem ismerik, de szeretnének menni, és akkor följegyzi a nevünket. Kérem, hogy keressük őt meg. Talán annyit erről a kiállításról, testvérek, hogy egy teljesen egyedülálló kiállítás Magyarországon ilyen még nemigen volt, ahol mindenféle Biblia összegyűjtetett és ki vannak állítva olyan ritkaságok is egy helyen, egy kiállítását megnézhetjük, amely darabok egyébként sok helyen vannak ebben az országban, sokféle belépőt kell fizetni, ha meg akarjuk őket tekinteni. Itt egy helyen együtt megtekinthetjük az összes jelentős Bibliát és a hozzá kapcsolódó dolgokat, és nem utolsó sorban hadd ajánljam úgyis a testvérek figyelmébe, hogy Elbe István testvérünk szakavatott szakember ebben a tekintetben is, mint aki ott dolgozik és a könyvekkel foglalkozik. Tehát hadd bíztassam erre a testvéreket. Személyi jövedelemadó bevallások időszakát éljük, azoknak, akiknek van személyi jövedelemadója, hadd ajánljuk figyelmébe az 1+1% fölajánlásának lehetőségét, az ezzel kapcsolatos nyomtatvány a kiáratnál fölvehető. Hirdetem a testvéreknek gyülekezeti csendes hetünket újólag. Július 19-től 25-éig, tehát vasárnap délutántól estétől a következő hét szombat ebédjéig lennénk együtt gyülekezeti csendes hét keretében Szántódon a Balaton mellett a Réf Hotelban 2-3, illetve 4 ágyas szobákban. Minden a csendes héttel kapcsolatos fontos információ kint van a fali újságunkon, úgyhogy ezt nem ismételgetném el minden vasárnap, de szeretettel bíztatom a testvéreket arra, hogy jelentkezzen, aki szeretne jönni, mert már 50-valahány hely elkelt, és az a létszám, amivel oda mehetünk, az korlátozott. Tehát a múlt vasárnap hirdettem ezt először, és körülbelül a fele már a helyeknek elkelt. Természetesen családdal, gyermekekkel együtt szabad és lehet jönni, ahogyan ez tavaly is a gyermekeknek külön program lesz szervezve, amíg mi felnőttek együtt vagyunk, és a délutánjainkat, a gyermekeinkkel, családjainkkal együtt tölthetjük el. Kettős célzata van ennek a hétnek, egyfelől egy lelki felüdülés, egy lelki tanulás Istentől, Isten kegyelméből, másfelől pedig közös idő eltöltése, vakáció, szabadság, pihenés, nevezzük, aminek akarjuk, együtt a gyülekezet körében. Talán mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy szabadságunkat eltöltve mennyire rossz az, amikor kifogunk egy olyan társaságot magunk mellett, akiktől nem lehet pihenni, nem lehet nyugton lenni, hát ezért szeretnénk együtt menni, hogy nyugton lehessen mindenki, és jól érezhesse magát mindenki, és hogy minél inkább megismerhessük egymást is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten szombaton, elsőrenden házas pároknak szerveznek alkalmat a pasaréti gyülekezetben, délelőtt 10 órai kezdettel, szintén lesz gyermekmegőrzés, részletek a Fali Újságon. Mivel ma a hónap második vasárnapja van, és ahogyan ezt gyakoroljuk is a gyülekezetünkben, hirdettük is, ezért hadd erősítse meg a testvérek felé azt, hogy adakozunk a gyülekezet hitelének törlesztésére a kijáratnál elhelyezett fa persejekbe. Örömmel és hálaadással hirdetem, hogy az előző havi adományaink 257.645 forintot tettek ki. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon, és buzdítson, indítson bennünket adakozásra. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Zárjuk most Isten tiszteletünket énekléssel. A megkezdett 359. számú dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 359. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: Míg bujdosunk e pusztában. Míg bujdosunk e pusztában, s mint dugoljunk az égbe érünk, légy kezesünk, vigy bennünket, és hitünket neveljet kérünk. Úgy a veszedelmek között megütközött, köztünk ne légyen, hitünknek elevenségét, reménységét ne hírje szégyen. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe volt, lelkünket ó szerelmesünk, ő kezesünk magadhoz fogad. Testünket is emeld végre, dicsőségre Isteni kornal, hol tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi kornal.